Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt az első blogban említettük, a roaminggal fogunk foglalkozni. Ennek két apropója van. Egyrészt ugye meghosszabbította az Európai Bizottság a roaming, európai roaming szabályokat, amik jelenleg is érvényben vannak, további 10 évre, tehát 2032-ig a jelenlegi kondíciók maradnak. Másrészt pedig hát lassan májusba csúszunk át, ami azt jelenti, hogy talán már sokan gondolkodnak azon, hogy valahova nyaralni mennek, és ilyenkor mindig föl szokott merülni, hogy a telefonnal mit tudok csinálni külföldön, és ez egyrészt egyszerű, mert hogyha az Európai Unión belül mozgunk, akkor különösebb teendőnk nincsen.
Nem lépünk vissza kettőt, hogy mi a roaming, meg...
Lépjünk vissza kettőt, hogy mi a roaming.
Van a roaming, ami nem roaming, tehát nem szobázás, hanem roaming, ez egy külön fogalom. A roaming az az, amikor a hazai hálózatra regisztrált hazai cégnél lévő mobil előfizetésünket más hálózaton használjuk, ami külföldi.
Ott barangolunk, és gyakorlatilag roaming szó ezt jelenti.
Így van. És ugye van ez az EU roaming, ami azt jelenti, ezt hány éve vezették be?
2017-ben vezették be, ugye? Tehát 5 éve van meg, és akkor annak nagyon örültünk.
Ez nagyon jó buli volt. Mert ugye az azt jelentette, hogy túlhasználatot kizárva, tehát hogy többet kell használni a hazai hálózaton, mint a vendéghálózatokon, de Európai Unión belül bármelyik eurós állampolgár, vagy hát előfizetés, az használható a hazai kondíciókkal, tehát felár nélkül a külföldi hálózaton is. Magyarul, ha kimegyünk akárhova Európába, akkor nem kell plusz pénzt fizessünk azért, hogy hívást indítsunk, hívást fogadjunk, mert régen azért ezeknek nagyon húzós költsége volt, és most is nagyon húzós költség van bizonyos régiókban.
Így van, és akkor ugye erre rá van kötve, hogy az adatforgalom is az otthoni előfizetésünk terhére történik, ami szintén nagyon-nagyon hasznos, sőt egyre inkább ez van előtérben.
Igen.
Mert hogy ugye és szintén, hogyha belegondolunk, akkor nagyon sokat változott az, hogy hogyan utazunk egy telefonnal, mert most már gyakorlatilag minden azon van. A térkép, a navigáció, az autóbérlés, a hotelbérlés,
a repülőjegy,
a különböző nevezetességekbe a belépő, tehát hogy gyakorlatilag tényleg minden, ami kell ahhoz, hogy tudjunk kényelmesen és komfortosan utazni, azt egy telefonnal meg lehet oldani, arra nem is beszélve, hogy fotózás, videózás is küldözgetése, meg föltöltése a képeknek ide-oda, az is ugye a nyaralásnak most már, hogy mondjam, egy eszenciális kelléke sokaknál, tehát megszoktuk, hogy erre használjuk a telefonunkat itthon, és nagyon jó, hogy az Európai Unió országaiban ezt meg tudjuk csinálni anélkül, hogy azon kéne aggódni, hogy elfogy az adatkeretünk, hogy nagyon drága lesz a számon, amikor hazajövünk, tehát hogy ezektől a stressz faktoroktól mentesültünk ezzel a szabályozással.
Az Európai Unióban, hangsúlyozzuk. Egyébként van itt visszalépés is, mert azért hazai szolgáltatók kínáltak még az Euroming előtt mindenféle napi jegyeket, ami azt jelentette, hogy kellett fizessünk egy összeget, azért cserébe, hogy ugyanezek a kondíciók meglegyenek.
Hát egy ilyen általány díjat fizettünk gyakorlatilag.
Igen, 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 de hogy ez nem volt egy vészes összeg, és akkor régiók szerint volt Dél-Amerika, meg Észak-Amerika, meg Ázsia. Most már inkább az a jellemző, hogy van egy ilyen világnapi jegy, és hát nincsenek benne olyan országok, amik régen benne voltak.
És akkor most, hogy ezt mondod, kicsit a dolog hátterét, meg technikai és gazdasági hátterét is lássuk. Alapvetően a roamingnak az az elsődleges feltétele, hogy a mi szolgáltatónk, a magyarországi szolgáltatónknak van élő roaming szerződése, partneri szerződése egy adott ország egy adott szolgáltatójával, ami gyakorlatilag lehetővé teszi azt, hogy fel tudjunk lépni arra a hálózatra, és tudjuk használni a szolgáltatásainkat.
Egyébként konkrétan nem lesz, tehát nem tudunk feljelentkezni a hálózatra.
Egyébként visszadob a hálózat, és nem lesz térerő. Ilyen jellegű roaming partneri viszonyt egyébként minden szolgáltató nagyon igyekszik, hogy a világ szinte összes országában legalább egy külföldi szolgáltatóval legyen. Minden szolgáltatóan nyilván változik, hogy melyikkel van, és ezeknek a roaming szerződéseknek azért a háttérben van egy nagyon komoly anyagi struktúrájuk is. Tehát meg van határozva, hogyha az ügyfél a külföldi hálózaton hívást fogad, SMS-t küld, SMS-t fogad, adatot forgalmaz, hívást indít, akkor azokért milyen összeget számlálsz ki a külföldi szolgáltató a mi szolgáltatónknak, és utána a mi szolgáltatónk majd eldönti, hogy ennek mekkora részét hajtja be rajtunk a tarifacsomagnak megfelelően, de ezek ugye mindig egyedi szerződések, és ennek alapján alapvetően azért ilyen zónákra osztják fel jelenleg is a szolgáltatók a világot, 4-5-6 zónára maximum, és igyekeznek annyiban egyszerűsíteni a dolgot, hogy bizonyos zónák ugyanazon a tarifán mennek, még ha az adott országokban levő adott szolgáltatókkal egyedi árazásban is állapodtak meg, egy ilyen nagy átlagot hoznak, hogy az ügyfélnek könnyebb legyen, de amint kisétálunk az Európai Unióból, akkor hát nagyon drasztikus roaming költségekkel kalkulálhatunk, tehát ott azért tízszerese is a perzdíj mondjuk annak, amit itthon megszokhattunk.
Szerintem ezek nem konkrét készülék árak, úgyhogy ezekről beszéltünk a műsorban, tehát itt olyan helyekre is lehet menni, ahol mondjuk egy megabájt adatforgalmazása az több ezer forint.
Igen, és éppen ezért az első dolog, hogyha az ember Európai Unión kívülre utazik, hogy amíg nem győződik meg arról, hogy milyen költségekkel jár ott adatot forgalmazni, úgy kell odaérkezni, hogy az adat roaming ki van kapcsolva a telefonon. És ez minden telefonmenüjében, ez egy opció, egy csúszkát kell átállítani, és akkor megvan oldva.
Igen, de... a mobil adatforgalom beállításokon belül van egyébként.
Hálózati beállításokon belül meg lehet találni, és ez azért különösen fontos egyébként, mert amikor a repülőről meg leszállunk, és visszakapcsoljuk ugye a telefonunkat a repülő üzemmódból, akkor ugye a telefonunk minden olyan információt megpróbál frissíteni, ami abban az időszakban történt, amíg ugye mi offline voltunk, tehát a repülőn üldögéltünk.
E-maileket tölt le.
Frissítéseket néz, üzeneteket, bármi, ami menet közben történt, és egyébként meg kellett volna kapjuk, azt egy svunggal lehúzza, és az valószínűleg több megabájt, ami már rögtön egy jelentős költséget eredményezhet, és még el se kezdtünk nyaralni.
Igen, ezért is érdemes egyébként úgy beállítani a telefont, hogy az ilyen nagyon, tehát úgy lehet a több százezres milliós számlákat elkerülni, hogy már eleve itthon is érdemes bekapcsolni azt, hogy azért a nagy frissítések azok wifin keresztül jöjjenek. Tehát mondjuk az e-mailekhez sem feltétlenül kell a csatolmányokat automatikusan letölteni mobilhálózaton keresztül. Nyilván most már olyan adatcsomagok vannak itthon, hogy 10-20-30 gigabyte-ba belefér. De ha sokat utazunk, vagy utazni készülünk, akkor szerintem erre mindenképp érdemes odafigyelni. Ez is beállítás igazából a levelezőben, meg beállítás azokban az alkalmazásokban, amelyek nagy adatmennyiséget tudnak forgalmazni.
Viszont fordítsuk meg a dolgot, és mondjuk azt is el, hogy nem muszáj ám nekünk roamingolni ahhoz, hogy legyen külföldi hálózaton adatforgalmunk és telefonhívási képességünk. Mert igazából semmi akadálya nincsen annak, hogy egy adott országban az ember vegyen egy feltöltőkártyás SIM-kártyát a számára legmegfelelőbb szolgáltatótól, és betegye azt a kártya független készülékébe, és simán akkor, mint helyi ügyfél tudja használni azt a hálózatot és annak a szolgáltatásait, és ez nagyon sok esetben jóval kedvezőbb, mint hogyha a roamingot használnánk, még akkor is, hogyha egy ilyen átránydíjos napi csomagot veszünk a mi magyar szolgáltatónktól, mert számos olyan ország van, főleg a turistásabb célpontok EU-n kívül, ahol fel vannak készülve a helyi szolgáltatók arra, hogy a turisták fognak érkezni, és kifejezetten a számukra gyártanak olyan feltöltőkártyás csomagot, ami mondjuk egy hétig jó, vagy két hétig jó, van benne egy jelentős mennyiségű adatforgalmi keret, vagy esetleg van benne olyan lehetőség, hogy a helyi számokat lehessen díjmentesen hívni, hogyha bármi miatt ott a helyben kell nekünk segítséget hívni, egyeztetni, akármi. Tehát ezeket érdemes megnézni, ráadásul van az interneten azért olyan oldal, ez a Prepaid Wiki nevet viseli, amin az összes ország összes szolgáltatójának az összes tarifacsomagja aktualizálva fönt van, és indulás előtt ezeket átböngészve ki lehet választani azt a leginkább a számunkra leginkább megfelelő csomagot, ami az ott tartózkodásunk ideje alatt biztosítja az elérhetőségeinket.
Igen, én most jártam a Közel-Keleten, és ott muszáj volt, hogy vegyek kártyát, mert a szolgáltatóm az nem adott ilyen világjegyes opciót. Hát gyakorlatilag a reptéren a legnagyobb sort így megnéztem, gondoltam, hogy az lesz az. Számomra teljesen ismeretlen, meg hát más betűvel írt feliratok fogadtak, de azért hamar rájöttem, hogy ők azok. Így a tisztesség kedvéért megnéztem mindhármat, mert három pult volt egymás mellett, három külön szolgáltató. Nagyjából ugyanaz volt, tehát nem tudom, az egyikben nem 15, hanem 20 gigabyte net volt, és három liszemmel többnyi, tehát hogy így árban sem volt különbség, úgyhogy konkrétan odaálltam arra, leggyorsabb volt a kiszolgálás, mert nem akartam fél órát küzdeni, és még az is benne volt egyébként a csomagban, hogy talán 20 percet lehetett bármilyen hálózatba hívást indítani, tehát akár haza is tudtam volna telefonálni, ha erre lett volna szükség, de hát nyilván nem volt, mert ugye azért a WhatsApp, Viber, Messenger korában nem feltétlenül kell. Tehát ki lehet bírni egy hetet anélkül, hogy tradicionális hívásokat indítanánk. Ugye egy hátránya van ennek az egész történetnek, az az, hogy a saját számunk, hogyha nem kétkártyás a készülékünk, de ha kétkártyás, akkor meg a hívásfogadási díj lesz elég húzós, mert ugye a hívásfogadási díjat külföldön mi fizetjük, mert ugye aki hív minket, az nem tudhatja, hogy mi hol vagyunk, és őt nem lehet ugye megterhelni. Nyilván egyébként a kicsengés hangjából hallja aki hív valakit, hogy külföldön van-e, vagy itthon, mert máshogy sem, de azt nem tudhatja, hogy mi most éppen Horvátországban nyaralunk, avagy Dél-Kelet-Ázsiában egy dzsungel közepén fogadunk hívást 3000 forintért percenként, és emiatt ez a mi költségünk. Magyarul, ha veszünk egy ilyen kártyát, akkor az egy probléma, hogy minket nem fognak tudni hívni, de hát, hogy mondjam, ennyi...
Legalább látjuk, hogy ki hív bennünket, hogyha kétkártyás telefonunk van, nem kell fölvenni azt a hívást.
Igen, igen, arra jó. Illetve egyébként még ilyen elszim opciók is voltak ott kint a Közel-Keleten, tehát akár még be lehetett volna azt is regisztrálni, hogy legyen egy elszimem, tehát akkor nem is kell belerakni, és akkor az egy szimkártyás készülékemben benne maradhatott volna a hazai kártyám. Mindegy, ez csak így a margóra. De egyébként, amit akartam mondani, hogy egy hétig azért mobiltelefon nélkül el lehet élni, akármennyire is felgyorsult a világ, mert anélkül, hogy mindenki hívogatna, és szerintem ez a work-life balance, ez egy fontos dolog, ezt egy margóra mondom, hogy erre érdemes odafigyelni.
Viszont hadd mondjak én is egy másik példát, ami ugyanakkor viszont a roaming felé billenti a mérleget, ez pedig Kína, ami ugye egy olyan sajátos internetkultúrával rendelkező ország, ahol bizonyos olyan szolgáltatások, amiket mi nagyon gyakran használunk, azok nem elérhetőek az adott hálózatban.
Hát egyébként ez a sajátos, tehát néznek, ők ott hány lakos van, mennyi van az EU-ban, tehát nekik lehet, hogy mi vagyunk a sajátos. Nekünk furcsa, igen, hogy nem érjük el a szolgáltatást.
Nekünk mindenképpen szokatlan, és ugyanakkor valamennyire a kényelmetlenséget is okoz, hogy mondjuk a navigációhoz, meg a Messenger szolgáltatásokhoz nem férünk hozzá, meg a YouTube-hoz, a Twitterhez és az összes többihez sem. És az az érdekes helyzet van, hogyha Kínában vásárolunk kínai SIM-kártyát, amire ott szintén nem egy túlzottan nagy összeg, akkor ugye ezekkel a korlátozásokkal szembesülnünk kell, és erre nyilván vannak alternatív megoldások VPN-ekkel, amik vagy működnek, vagy nem, és hát nyilván kell velük küzdeni egy kicsit, és nem mindenkitől várható el, hogy tudja, mi az a VPN, és hogy kell felrakni, és hogy kell használni, nem itt olyan nagyon
meg egyébként utána. Az is pénzbe kerül, azért egy jobb VPN szolgáltatás.
Így van, tehát hogy annak lehet többet költsége, de a kínai berendezkedés vagy szabályozás engedi azt, hogyha roamingolunk, tehát hogyha egy EU-s kártyánk van, SIM-kártyánk, saját kártyánkat használjuk, és kínai hálózaton roamingolunk, akkor nincs korlátozás. Akkor minden ugyanúgy elérhető, mintha itthon lennénk. Tehát simán lehet navigálni, elérjük a Google-t, a Facebookot és az összes olyan szolgáltatást, amit egyébként a kínaiak saját maguk normál esetben nem érhetnek el. Ez alapvetően egy olyan típusú, ilyen puha szigor, ami nem csak egyébként ennél a megoldást elérhető tetten, hogy a külföldiek a saját kártyájukkal korlátlanul böngészhetik az internetet, hanem tipikusan azokban a hotelekben, ahol általában üzletemberek szállnak meg, és olyan központokban vannak, mint Shenzhen vagy Shanghai, ahol ugye üzletek köttetnek, ott ezekben a hotelekben sincsen korlátozva az internet, tehát magának a hotelnek a wifi-je is kiengedi az embert a tűzfal nélküli normál internetre.
Hát persze, ez egyébként jól felfogott érdekük, mert ha oda megy egy amerikai-európai üzletember, és mondjuk szeretne belépni a saját cégének a belső hálózatába, hogy ott folyamatokat elindítson, aláírjon papírokat, stb., akkor nem tud előnyös, ha ehhez nem tud hozzáférni. Úgyhogy ez igazából így
logikus.
Valahol fura, de tök logikus.
Úgyhogy például Kínában lehet, hogy érdemes ezt a roaming általány díjat megfizetni, mert akkor teljes körű hozzáférésünk van, de minden országban más és más, és hogyha az EU-n kívülre megyünk, akkor az a ökölszabály, hogy mindenképpen tájékozódjunk arról, hogy milyen lehetőségeink vannak az adott országban.
Igen, és ugye abba is érdemes belegondolni, hogy azért, mert fapados járattal valamit megközelíthetünk 2,5 óra alatt, tehát nem, vagy akár 2 óra alatt, az még nem biztos, hogy EU.
Ez így van.
Tehát el lehet indulni ugye olyan irányba, keletre és délre,
ahol, hogy az ember nagyon hamar az EU-n kívül találja magát, igen, és igen, ott hát, már nagyon más szabályok érvényesek.
Igen, tehát más nem mondjuk Szerbia, tehát hogy így oda nem is kell repülni, feltétlenül közel van, de ott is bele lehet futni roaming költségekbe. Úgyhogy összességében a jó hír az, hogy 10 évig EU-n belül még a jelenlegi nagyon felhasználóbarát feltételekkel tudunk roamingolni, az EU-n kívül viszont mindig utazás előtt érdemes megnézni egyrészt, hogy milyen opciók vannak ott, érdemes-e kártyát vásárolnunk, ha pedig nem vásárolunk kártyát, akkor legalább az adatroamingot még Budapesten vagy ahonnan megyünk felszállás előtt kapcsoljuk ki, és akkor olyan nagyon nagy kellemetlenség elvileg meg nem érhet minket. Ez volt már a Szenzor, köszönjük szépen mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, a jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, addig is minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.